Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Nem tudom, te mennyire követted, Maci kollega, hogy mennyire komoly fejlesztéseket jelentett be a Budapesti Fejlesztési Központ.
Agglomerációs vasúti fejlesztés.
Igen. És erről beszéltünk, és rengeteg kérdés még fölmerült bennünk, illetve a szakértőkkel beszélgetve különböző dilemmák is, úgyhogy föltárcsáztuk Vitézi Dávidot, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatóját, akit van velünk a vonalban, nagy örömünkre. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia. Na hát akkor szeretnénk tisztába tenni, hogy most pontosan akkor hány mellékvonalat, pont hogy nem. Elővárosi vonalat érintenek ezek a bejelentések? Most a tervezésről van szó, amire megvan egyelőre a pénz, illetve hogy akkor most összefoglalnád, hogy pontosan akkor hol tartunk?
Igen. Dolgozunk, mióta a BFK létrejött, a MÁV-val közösen egy átfogó stratégián a budapesti és környéki agglomerációs vasúti közlekedés fejlesztésére. Erre óriási szükség van, mert a pályák rossz állapotban vannak, rendszeresek a késések, hogyha valaki hallgat most minket a képen, a Monori vonalról ingázik a Százán, az pontosan átéli ezt éppen, mert a nyugati pályaudvaron biztosító berendezés hiba miatt ma is késések vannak. Tehát ahhoz képest, hogy egyébként a vonatok maguk a flörtök megérkezésével, meg egyébként majd az emeletes vonatok érkezésével, lényegében a járműpark svájci színvonalon van, és teljes egészében lesz másfél éven belül. A pályák sok bevezető szakaszon Esztergom, Székesfehérvár felől megtörtént, 60 felől és Pusztaszabolcs felől ugye jelenleg is zajlik a kivitelezés, tehát több helyen történnek pályafelújítások, de a budapesti MAG szakaszok, tehát a fejpályaudvarok és teljes környezetük az lényegében a világháború előtti állapotban van, és azóta se változott ott sok, talán a déli pályaudvaron valamennyi, de az se jelentős. Tehát összességében muszáj rendszer szinten megújítani a budapesti és környéki vasúti közlekedést. Ennek, ami a magját illeti, ott ugye vizsgáljuk a vasúti alagút kérdését, dolgozunk közelővel a déli körvasút fejlesztésén, ami Budapestnek a Dunán átvezető vasúti kapacitását másfél szerezni, és most arról született döntés, hogy néhány olyan bevezető szakaszon, ahol mindenképpen felújításra van szükség, ott induljanak el már a konkrét tervezési munkák, hogy 2022-re indítható beruházásaink, indítható projektjeink legyenek. Ugye ennek az az első számú oka, hogy azon túl, hogy óriási szükség van erre, és nagyon régóta halogatott beruházások, de most adott ennek még egy plusz lendületet a BFK létén kívül, hogy ugye lezárultak a következő 7 évre szóló Európai Uniós tárgyalások, és az látszik, hogy Magyarországnak általánosságban is több Európai Uniós fejlesztési forrása lesz, mint a korábbi évtizedben, és részben a klímapolitika, részben az infrastruktúra fejlesztésre eső figyelem miatt ezekből több fog vasútfejlesztésre jutni, mint eddig. Eddig se jutott kevés, mióta csatlakoztunk az Európai Unióhoz, 2000 milliárd forintnyi vasúti beruházás valósult meg, vagy valósul meg még jelenleg is Magyarországon, de ennek mindössze 3%-a került a budapesti törzsszakaszokra, és ha az agglomerációval együtt nézzük, akkor is 40%, ami már egyébként annyira nem rossz, de hogyha másik oldalról megnézzük, hogy a MÁV utasainak, a MÁV csoport utasainak, főleg, hogyha a hévekkel együtt is nézzük, 74%-a a központi régióban utazik, akkor azért látjuk, hogy bőven van még mit tenni.
Itt a legfontosabb projekt ezek szerint az átvezetés, hogyha jól értem, a Duna alatt, az, hogy a fejpályaudvari rendszert átalakítsuk átmenő rendszerűre, mert hogy ha fejpályaudvaron egy vágányt lefoglal egy vonat nagyon hosszú ideig, ellenben, hogyha átlósan átmennek a város alatt, akkor ez a kapacitás alapvetően szükséges ahhoz, ha jól értem, hogy egyáltalán a bevezető vonalakon, illetve hogy minden elővárosi vonalon lehessen a sűrűséget nagyon növelni. Ez így stimmel?
Igen. A vasúti stratégiában onnan indultunk, hogy egyáltalán mire van igény. Mert azt látjuk, hogy mi a helyzet ma, és ha beszélünk a MÁV szakembereivel, azt nagyon könnyen megtaláljuk, hogy mi a műszaki feladat, amit el kell végezni, milyen felújításokra van szükség, ezt pontosan lehet tudni. Pénz kell rá, terv kell rá, projekt kell rá, és végig kell csinálni. Ez persze egyszerűen hangzik, de évtizedek óta nem történt meg, tehát nyilván ez se önmagában egy kis feladat, de Hogyha megnézzük a székesfehérvári vonal példáját, vagy az esztergomi vonal példáját, azt látjuk, hogy megduplázódott az utasszám a felújítás révén, és most azzal a problémával szembesül a vasút, hogy nem tudja kiszolgálni a megnövekedett igényeket, és nem is annyira vonalkapacitása miatt, hanem azért, mert Budapest nem tud több vonatot fogadni. Az esztergomi vonalról, most így a reggeli csúcsidőben, amikor beszélünk, a vonatok egy része Angyalföldön visszafordul Esztergom felé, mert nem tudja a nyugati pályaudvar fogadni ezeket. Míg a déli körvasút bővítésére többek között azért is van szükség, ugye ez a Kelenföldtől a Rákóczi híd mellett a Művészetek Palotájánál Pestre átérkező átkötő vasútvonal, amit 2-ről 3 vágányosra bővítünk, meg lesznek új megállói a MIPA mellett is, meg az Infoparknál, az új ingatlanfejlesztési zónában, Molszékház mellett, illetve egy másik megállója a Népligetnél, ahol a 3-as metróval tud találkozni. No, ennek a vonalnak a fejlesztése többek között azért is szükséges, hogy a Székesfehérvár felől létező igényt ki tudjuk szolgálni, és a vonatok tudjanak valamerre Budapestet tovább haladni, lehetőleg értelmes irányba. Tehát itt fölmértük azt, hogy egyetem mekkora a fejlődési potenciál, és számos irányból közelítve, alapvetően forgalmi modellezéssel persze leginkább, azt látjuk, hogy körülbelül 80%-kal növelhető meg a budapesti elővárosi vasúti forgalom. Egyébként ez nyilván nagyon megoszlik, hogy csak az agglomerációs ingázást nézzük Budapestre és a Budapesten belüli forgalmat, akkor ez duplázódást jelent. Ami egyébként, ha megnézzük, ahogy mondtam is, a már megtörtént fejlesztéseket, egyébként egy abszolút igazolt cél. Uh-huh. Viszont, hogyha minden vonalról dupla annyian szeretnének beutazni Budapestre, akkor annak a kiszolgálásához készült egy részletes menetrendi modell, ami konkrétan megmondja, hogy Nagykátáról, Pilisvörösvárról, vagy Százhalombattáról mikor és hány vonatnak kellene ehhez indulnia. Ez azt hozta ki, hogy óránként a mai 42 helyett, ma óránként 42 vonat lép be Budapest határán a reggeli csúcsidőbe, körülbelül egész pontosan 93 vonatra lenne szükség. Most ez nyilván egy modell, és egy 20 év múlvai állapotot néz, amikor minden vonal fel van újítva, vagy 15 év múlva itt, nyilván attól függ, milyen gyorsan tudjuk ezt végrehajtani. De mégiscsak azért kell ezt megnézni, mert így lehet világosan tudni, hogy mire van szükség a városban. Tehát, ha nem látjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, hanem mindig csak felújítunk, akkor oda tudunk jutni, így felújítottunk mindent, és egy pillanat alatt kiderül, hogy amit csináltunk, az kevés. Na most ennyi vonatot a fejpályaudvarok viszont nem tudnak fogadni, és így jutunk el oda, amit kérdeztünk.
Igen, egy teljesen laikus kérdést engedj meg nekem. Ugye a sűrű lakott rész az agglomeráció, pláne a főváros. Van ezeknek a fejlesztéseknek helyük? Mert azért mindent nem lehet a föld alá vinni, és itt meg ugye nagyívű kapacitásfejlesztésekről esett szó.
Az agglomerációban, ahol esetleg plusz vágányokra van szükség, vagy a külvárosokban, ott ennek jellemzően megvan a helye, vagy azért, mert eleve kiszabályozták a múltba, vagy azért, mert a vasút körül azért sokszor nem a legsűrűbb beépítés jellemző, hanem mindig a város inkább a hátát fordította a vasút felé, bárhol is gondolkodunk, nem tudom, Kőbányán vagy Rákos mentén. Ezeken a helyeken ilyen probléma nincsen, lehet, hogy kisajátítások lesznek. Ahogy beérünk a városba, ott már nagyobb a probléma. A körvasútnál ugye ki van szabályozva közlekedési célra a terület a körvasút 3. és 4. vágányának, de látjuk azt, hogy jelentős lakossági tiltakozás van, hiszen azáltal, hogy ez a terület ki lett szabályozva, oda házak nem épülhettek, fák nőttek ki, az emberek ezeket a fákat megszerették, ma már parkként tekintenek rá, miközben, hogyha nem lett volna a közlekedésfejlesztésről szó korábban, meg nem lett volna ez betervezve a fejlesztési tervekbe évtizedek óta, akkor most ott házak állnának. De nyilván ez nem nyugtat meg senkit. Itt nyilván azt tudjuk tenni, hogy a lehetőleg érzékenyebben járunk el, és a legmodernebb technológiát ide kell hozni a NIF kivitelezőjének, hogy a lehető legkevesebb fát kelljen kivágni, és utána pedig nem csak ott helyben kell a parkot helyreállítani, hanem a vasút környezetét teljes mértékig Új-Budán rendbe kell tenni. Új-Buda polgármesterével erről most nagyon sokat egyeztetünk. Ahogy pedig beérünk a központba, a fejpályaudvarok térségébe, ott azt látjuk, hogy a fejpályaudvarok alapvetően a város szélére épültek a 19. század végén, és őket teljesen körbenőtt a város, már a belvárosi területek, és hogyha visszaérünk, az előbbi gondolathoz egy pillanatra visszatérünk, akkor a fejpályaudvarok esetében látjuk azt, hogy miközben egy 20 évvel ezelőtti gondolkodás, ami ugye részben arra épült, hogy az emberek még nem költöztek ki az agglomerációba, részben arra épült, hogy itt van a szabadság, és mindenki veheti az autókat, az ugye arról beszélt, sokszor hallottuk ezt a 90-es évek második felében, hogy hát a pályaudvarokat ki kell tenni Budapestről. Ami egy tévút, ma már ezt pontosan látjuk, hogy az, épp az kell, hogy többen járjanak be vonattal, Csak az elmúlt 10 évben 250 000 nőtt meg az ingázók, autóval ingázók száma a budapesti régióban, ez egy óriási, bődületes szám. Ennek van környezetszennyezési, nemzetgazdasági, ezernyi kára. Tehát muszáj, hogy a vasút versenyképes legyen, és hogyha el tudjuk azt érni, hogy az legyen, és kétszer annyian használják, az már bőven jó lenne, akkor ahhoz vagy sokkal nagyobb fejfájúdvarok kellenek, mint ma. Erre nincs hely. Tehát ha így kérdezed, erre biztos, hogy nincs hely. Ez vissza kéne építeni az összes vágányt a Podmanicki utcáig. A déli pályaudvar nem, hogy kisebb lenne, hanem nagyobb, és így tovább. És nem is működne jól, mert a végén az utasoknak túl sokat kellene gyalogolni. És eleve a fejpályaudvar, ez a zsákutca logikájú működése a vasútnak. Ez egy sűrű elővárosi közlekedésben. Itt most egy ilyen víziót nézve, hogy ennyi utas tud használni a rendszert. A legtöbb vonalon negyed óránként járó elővárosi vonatokról beszélünk. Ilyen sűrű közlekedésnél nem is célszerű ez a fajta működési modell, hanem inkább az átmenős rendszer, ahol egy vágányon, hogyha egy vonat tovább halad azon, akkor meg tud, 12 vonat át tud haladni, meg tud állni egy megállóban egy órában, míg hogyha egy fejpályaudvari vágányról van szó, akkor hát jobb esetben is két vonat fordul meg azon egy óra alatt. Uh-huh. Tehát magyarul annak az egy négyzetméternek, amin egy vágány van, 6-szor jobb a hasznosulása, hogyha átmenő rendszerbe használjuk. Tehát pont ott, ahol a legértékesebbek a telkek, ahol a legnehezebb bővülni Budapest belvárosában a fejpályaudvarok környékén, ott minél inkább átmenő rendszerre kellene átállni, ezt pedig csak föld alatt lehet megtenni, uh-huh. hiszen a nyugati pályaudvarról előre vonattal tovább menni az nyilván felszínen uh-huh. elég lehetetlen lenne.
Akkor le fog kerülni, és a nyugat és a déli között kell pályát építeni, ez nyilván nem kicsi költség. Rövid kérdés, hogy akkor megmaradnak-e a fejpályaudvarok is, és azon kívül várható, hogy akkor alul fog menni a vonat, és az előváros vonatok folytatják az útjukat a másik oldalra. A másik és fontosabb a finanszírozás, hogy ez most hogy működik, mikor dől el, hogy akkor mi legyen a projektek között a sorrend. Először ezt kell megcsinálni, és utána lehet, hogy párhuzamosan lehet az elővárosi vonalakat felújítani. Erről majd a Budapesti Fejlesztési Központ tesz javaslatot, illetve az érkező uniós pénzek függvényében születik erről döntés. Az egésznek a finanszírozása, kivitelezés a következő sok-sok évben az hogy nézhet ki?
Igen. Ezt elég alaposan felépítettük ezt a logikát. Először is azok a döntések, amik most megszülettek, és szerintem nem baj, hogy előtte most ezt az egész elvi alapot felépítettük, mert talán így ez könnyebben érthető. Azok a döntések, amik most megszülettek konkrét előkészítési projektekről, azok olyanok, amik lényegében függetlenek ettől a fejpályaudvar versus alagút dilemától, vitától, döntéstől. Egy Lajos-Mizsei vasútvonalat, ami Kőbánya-Kispesttől kiágazik és fölfűzi Perszent Imrét, Budapesten, Gyált, Tabast, Ócsát egy elővárosi vonalra, és ahol ma 40 km/h-val járnak a vonatok dízelvontatásra, az utolsó dízelvontatású vonal Budapest környékén, és egyvágányos a pálya, tehát óránkénti a közlekedés, hogy itt egyébként ezek dinamikusan növekvő agglomerációs települések, itt minden modellezésünk azt mondja, hogy legalább 4-szeres utasforgalmat is meg lehet célozni. Ehhez nyilván arra van szükség, hogy a vonatok ne óránként járjanak, hanem negyed óránként, hogy kétvágányos legyen a pálya, lehetőleg villamosítva, és egy normális elővárosi közlekedést adjunk ezen a vonalon. Erre vitán felül szükség van, tehát ennek a lényegében az a döntés, hogy ez a projekt induljon be, ezáltal a kormány ezt meghozta, ugyanez igaz, szinte egyébként azonos paraméterekkel, az egy villamosított vonal, meg kicsit jobbak a paraméterei, de nagyon hasonló helyzetben van a Veresegyházi vonal, ami ugye Fótot, Őrbottyán és magát Veresegyházat fűzi föl, ezek is dinamikusan nevető agglomerációs települések, ahol a vonat ritkán és lassan jár. Tehát ezeken a helyeken a vonalak fejlesztése el tud kezdődni. Vagy azon a 60-i vonalon, ahol már most is zajlik a teljes körű pályafelújítás, de épp a komplexitása és az összefüggései miatt pont a budapesti belső szakasz maradt ki a projektből, ami miatt aztán az a vége, hogy ugyan felújítjuk az egész vonalat 55 kilométeren, de nem fognak tudni a vonatok sűrűbben járni, mert Budapesten nem tudja őket fogadni az infrastruktúra. Itt világosan lehatároltuk ezt a feladatot, és itt el fog indulni a budapesti belső szakasznak a három vágányosítása, tehát a keleti pályaudvartól végig Rákosligetig kiépül a 60-i és az új Szeszolnoki vonalon a harmadik vágány, és ezáltal új megállóknak nyílik lehetőség a Hungária körútnál, ahol az 1-es, és az éles saloknál, ahol a 3-as villamost keresztezik, ezek a vasútvonalakot lesz megálló, ma nincs.
Most erre megvan a pénz, vagy még itt is döntés kell, hogy amikor majd az uniós pénzek érkeznek, hova alokáljuk?
Részben megvan a pénz, a keleti pályaudvartól Kőbánya felsőig megvan az építkezésre is a pénz, uh-huh. a többire pedig a tervezésre született döntés, és ugye az a rendszer, hogy csak ha megvannak az építési engedélyek és a tervek, akkor döntenek arról, hogy a kivitelezésre is odaadják a forrásokat. Tehát ez így most, amire lehetett kérni a pénzt, és amire el tudjuk kezdeni a munkát, az arra a kormány megadta. Tehát ilyen szempontból ennek minden szakasza megindult. Ami az alagutat, meg ezt az egész nagy fejfejudvari kérdést illeti, ott ezt az egész átfogó stratégiát, ami egy 20 évre szóló víziót ad, és azt a kérdést megválaszolja, hogy ahhoz, hogy elérjük ezt, hogy mondjuk kétszer annyian ingázanak Budapestre vasúton, 110 ezerrel kevesebb autója jön be Budapestre, mert ez ennek a hatása. És az egész rendszer úgy működjön, mint ahogy egy ez már rendszert látunk működni mondjuk Münchenben, ami egy Budapesthez hasonló méretű város, és ahol háromszor annyian járnak vonattal be a Bajor fővárosba, mint Budapestre, miközben egyébként egy lényegesen gazdagabb városról, és hát az autógyártás egyik felváráról beszélünk, sokkal több autója van a müncherieknek és a bajoroknak, mint a magyaroknak vagy a budapestieknek, de mégis háromszor annyian vonatoznak reggel, hiszen ez éri meg, ez a racionális. Tehát, hogy ide eljussunk, hogy ez milyen lépések kellenek, és milyen sorrendben, erre egy világos stratégia készül, és konkrétan az alagút kapcsán egy megvalósíthatósági tanulmány meg fogunk rendelni, ami már arra keresi a választ, hogy pontosan mi a technológiai sorrendje az építkezésnek, hogyan és miként lehet ezt megcsinálni, pontosan hol és hogyan legyenek a megállók. A jelenlegi elképzelésünk az, de hát előtte vagyunk ennek a folyamatnak még nagy részt, de nyilván van erről egy víziónk. A jelenlegi víziunk az, hogy valószínűleg az a leghatékonyabb megoldás, hogyha a vonatoknak az a része, amelyik átmegy a város alatt, az a nyugati pályaudvarnál már föld alatt van, de ott a pályaudvar térségében van egy föld alatti állomása, majd a Duna alatt átbújva a Szél-Kálmán tér déli pályaudvar térségében van egy következő négy vágányos állomás, és utána a déli pályaudvar bevezető vágányainál jön ez föl felszínre. Azt nagyjából látjuk már világosan, hogy ez esetben a déli pályaudvar teljesen megszüntethető, tehát átadhatja a helyét városfejlesztésnek, parknak, lakófunkcióknak, ami egy elég értékes helyszín a vár tövében. A nyugati pályaudvarra viszont mindenképpen szükség lesz felszínen, hiszen Pestről lényegesen több vonat jön be, mint a budai oldalról, tehát ott a fejpályaudvari funkciót is meg kell tartani, de legalább nem kell növelni, sőt, még talán egy picit csökkenteni is lehet a nyugati méretét egy ilyen esetben. És azért kell ezt nagyon, tehát sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy miközben mondjuk ma reggel késnek a vonatok, és ezernyi probléma, miért ilyen dolgokkal foglalkozunk, de azt látni kell, hogy a nyugati pályaudvaron egy 100 éves biztosító berendezés működik, ami éppen ma is meghibásodott, elképesztő technológiai állapotok vannak, de és ha csak helyben felújítanánk, az is egy 100 milliárd forint, jóval 100 milliárd forint fölötti beruházás lenne egy fejpályaudvar helyben felújítása teljes körül. Tehát magyarul, amikor egy ilyen döntést meg kell hozni, hogy mit is csináljunk, akkor nem lehet azt mondani, hogy azért helyben felújítjuk, mert ezt a pályaudvart ekkorára is ilyenre építették meg eleink a 19. század végén. Tehát azt a kérdést kell megkérdezni, hogy mit szeretnénk, hova szeretnénk eljutni, és ha nincsen ebben egy világos víziónk, amiben akár az alagút mellett, akkor a kormány döntést hoz, ugye ilyen döntés még nem született, hogy akkor alagút lesz, hanem azt, hogy ezt vizsgálhatjuk, arról született döntés. De ahhoz, hogy a nyugati és az egész térségét, ami ugye Rákospalota Újpestig egy nagyon hosszú szakasz, ami a pályaudvarra bevezető vágányok, és ahol a legtöbb probléma van, ugye Vácról hamarabb beír a vonat odáig Rákospalota Újpestig, mint amennyiről aztán bedöcög a nyugatiba. Hogy ezt az egész szakaszt rendbe tegyük, ahhoz kell legyen egy világos víziónk, és teljesen máshogy kell már akár egy Rákospalota Újpest állomást felújítani, vagy a nyugati pályaudvar vízióját megalkotni, hogyha van alagút, hogyha nincs, és hogyha esetleg nincs, akkor is teljesen máshogy kell, hogyha azt mondjuk, hogy itt kétszer annyi utas szeretnénk kiszolgálni, mintha csak helyben felújítjuk. Tehát ezért kell ezt a munkát most elvégezni, és utána lépésről lépésre nyilván meg is valósítani. Az Európai Unió várja ezt a stratégiai víziót, meg is finanszírozták ezt, és lényegében arra van Brüsszelből ígéretünk, hogyha van egy világos jövőkép és egy világos infrastruktúra program, akkor utána már nem kell projektenként menni jóváhagyásért, hanem ezt így egészében jóváhagyják, és utána az összes projektre nyilván ütemezve lesz Európai Uniós forrás.
Hát nagyon szépen köszönjük. ez volt a cél, meg erre volt ma időnk, hogy magát a stratégiát, a víziót, illetve annak a finanszírozási hátterét átbeszéljük, és szeretettel várunk majd, ha időt engedi a stúdióba, hogy a sok-sok részletkérdésbe is belemessünk, meg a hallgatók kérdéseire is visszatérhessünk. Egyetlen egyet hagyd tegyek ide, mert ezt többen kérdezték a körvasótnak, mert hogy ez tök szép, ezek a hosszú távú dolgok, de valami már készen van, és mégsem használjuk. Például miért nem használjuk ki a körvasutat, ami most készen, a keleti körvasutat, ahol már egy megálló is készült Újpalotán, ahol keresztezi a hetes busz útvonala a vasutat, és mégsem jár arra vonat, pedig már kész van a megálló hely. Hogy ez miért van például, illetve itt mi várható, mert ez például Újpalotán sokat segítene.
Igen, a külső körvasút bekapcsolható sokkal jobban a közlekedésben. Az Újpalotai megálló Tamás megcsinálta. Hozzáteszem, hogy ennek igazán nagy haszna akkor lesz, hogyha egyszerűen nyugati trendbe tettük és több vonatot tud fogadni, mert akkor Újpalota felől, a lakótelep felől a nyugatiba is lehet majd vonatokat indítani. Erre most nem lesz esély, mert ugye erre nincs kapacitás a pályaudvarnak, tehát ha elindul a közlekedés, akkor azok a vonatok, amikről az előbb beszéltem, amik Esztergomból jönnek, és ma Angyalföldön meg kell, hogy forduljanak, azok tudnak majd tovább menni a körvasúton Újpalota érintésével Kőbánya felsőig. Ez a terv, ez meg fog történni, a MÁV ezen dolgozik, ennek most nem infrastruktúrális akadálya van, hanem valamilyen menetrendi változásra várnak, ami a 60-i vonal felújításával együtt itt a kapcsolatokat megteremti. Úgyhogy ennek a pontos dátumát nem tudom megmondani, ugye az én feladatom most inkább az infrastruktúra fejlesztés, mint a mindennapi működés, de meg fog ez történni, ebbe egészen biztos vagyok.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, elrakjuk a hallgatói kérdéseket, és akkor várunk szeretettel majd a stúdióba. Jó? Szép napot és jó munkát kívánunk.
Köszönöm, nektek is, sziasztok.
Szia, köszönjük.
Vitézi Dáviddal beszélgettünk, tehát a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójával arról a nagy koncepcióról, amelynek kapcsán nyilván jó pár év alatt, vagy akár több tíz év alatt teljesen megújulhat, és a világban sok helyen látható módon alakulhat át a budapesti közlekedési rendszer. A környezetet is megóvva, megpróbálva minél több embert az agglomerációból a legkörnyezetbarátabb utazási formára, a vasútra terelni. A részleteiről persze érdemes még beszélni, és megkaptuk tehát az ígéretet, hogy még fogunk is. Úgyhogy most idáig tudtunk eljutni e témakörben, amelyet persze folytatunk. Most viszont mi jön?
Rövid Schmidt hírek Andi. Jönnek Schmidt Anditól, akit reméljünk jobban felébredt, mint az előző hírblokknál.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.